Portfolio Podcast Lab.
Sziasztok, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 3-án, pénteken. A mai műsor első részében a hazai bankokat sújtó különadóról, valamint a bankszektor első negyedéves eredményeiről lesz szó.
A magyar bankszektornak nyereségesen kell működnie, és minél nagyobb nyereséggel ahhoz, hogy minél jobban hozzá tudjon járulni a gazdaság hitelellátottságához. A hitelellátottság pedig alapfeltétele a növekedés folytatásának. És a különadó az nyilvánvalóan minden esetben ennek az eredménytermelő képességnek a romlását jelenti. Tehát egyrészt csökkenti a hitelezési képességet, másrészt a bankszektornak a hatékonyságát is.
A témával kapcsolatban Palkó István, a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Mai podcastünk második témája, hogy gyökeres változás állhat be a jelenlegi amerikai kormány és Szaúd-Arábia viszonyában, hamarosan ugyanis Riádba látogat Joe Biden amerikai elnök, ami kihatással lehet a brutálisan magas energiaárakra, ezzel pedig potenciálisan enyhülhet a világgazdaságra helyezkedő inflációs nyomás. A téma geopolitikai aspektusával kapcsolatban Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója volt műsorunk vendége. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 3. kiadása. 8 napja ismerhettük meg az idei és a jövő évi költségvetés kiigazításával kapcsolatos terveket, melyeknek fontos része, hogy 8 szektor új vagy megemelt mértékű különadókkal szembesül, köztük természetesen ott vannak a hazai bankok is. A Bankszövetség ma közleményt adott ki a témában, melyben nem tetszésüket fejezték ki a szektort sújtó újabb adóteherrel kapcsolatban, időközben pedig a Magyar Nemzeti Bank közzétette a hazai bankok szektorszintű első negyedéves eredményeit is, mely a tavalyihoz képest borús képet fest a szektor nyereségességéről. A témával kapcsolatban itt van velünk a Checklistben Palkó István, a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia Pistu, üdvözöllek az adásban.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
A nemrég bejelentett különadók további 300 milliárd forinttal fogják megterhelni a bankokat. Ez az összeg hogy jött ki, és ezzel kapcsolatban milyen veszélyekre hívta fel a figyelmet a Bankszövetség a mai közleményében?
A múlt hét csütörtökön jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy különadókat vezetnek be összesen 800 milliárd forint összegben, és ebből mintegy 350 milliárd forint terhelheti a pénzügyi szektort. Ez úgy jön ki, hogy 250 milliárd forint a banki különadó, 50 milliárd a tranzakciós illetéknek a megemelése. Ugye ez az a 300 milliárd, amit említettél a bankszektorra vonatkozóan, illetve van még 50 milliárd forint, amit a magyar biztosítóknak kell extra adóként kifizetni. Tehát így jön össze ez a 350 milliárd forintos pénzügyi szektor különadó. Azt érdemes látni, hogy a bankszektor esetében a belföldi tavalyi nyereségnek ez a 45%-ának az elvonását jelentheti, a biztosítási szektorban pedig több mint 60%-át, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy nem csak egy extra profitot, egy vélt extra profitot adóztat meg a kormány, hanem ennél sokkal többet, és akkor még ott van a 50 milliárd forintos tranzakciós illeték kiterjesztés, ami a pénzügyi szektornak az egészében, minden egyes kis részében érződni fog. Meglehetősen későn reagált a Bankszövetség, nyilván nem akart meggondolatlanul konfrontálódni a kormánnyal. Ugyanakkor azok az érvek, amelyeket a Magyar Bankszövetség felsorol, viszonylag ismertek, és mi is felhoztuk már szempontként, hogy miért káros a magyar bankszektorra, és rajta keresztül a teljes magyar gazdaságra a különadóknak a ilyen mértékű alkalmazása, illetve újaknak a bevezetése. Ezek közül talán az a legfontosabb, hogy a magyar bankszektornak nyereségesen kell működnie, és minél nagyobb nyereséggel ahhoz, hogy minél jobban hozzá tudjon járulni a gazdaság hitelellátottságához. A hitelellátottság pedig alapfeltétele a növekedés folytatásának. Ahhoz, hogy a magyar bankszektor ugyanis tőkeerős legyen, ahhoz folyamatosan nyereséget kell termelnie, fenntartható módon akkor tud hitelezni, és a különadó az nyilvánvalóan minden esetben ennek az eredménytermelő képességnek a romlását jelenti, tehát egyrészt csökkenti a hitelezési képességet, másrészt a bankszektornak a hatékonyságát is, egyrészt a működési hatékonyságot, másrészt az alapfeladat ellátásának a hatékonyságában is romlást okoz a különadó. Ezen kívül pedig az látható, hogy a magyar pénzügyi szektoron kívül olyan szolgáltatóknak a tevékenységét, a szolgáltatásait is igénybe veszik a magyar ügyfelek, akik nem Magyarországon működnek alapvetően, hanem határon átnyúló vagy más típusú szolgáltatást végeznek, és ezeknek az igénybevétele egyre nagyobb, ilyen mondjuk a Revolut vagy a Wise, amelyek nem Magyarországon bejegyzett társaságok, és rájuk nem vonatkozik a különadó. A Bankszövetség joggal jegyzi meg, hogy a különadó az folyamatosan rontja a magyar bankszektor versenyképességét is, nem csak a nemzetközi nagybankokkal szemben, különböző országok összevetésében, hanem ezekkel a Magyarországon működő, de külföldön bejegyzett fintech vagy neobank szervezetekkel szemben is.
Ugye kijöttek időközben friss MNB-s adatok is a bankszektor első negyedéves teljesítményéről. Mekkora volt a profit ebben az időszakban? Mik voltak a főbb befolyásoló tényezők, és hogyan alakult 2022 első negyedéve 2021-hez képest?
Első ránézése az látható, hogy a bankszektornak a nyereség az kevesebb, mint fele volt az egy évvel korábbinak. A konszolidált nyereség, amit az MNB első számú nyereség adatként mutat ki, az 78 milliárd forint volt három hónap alatt. Ez egyébként kevesebb, mint a tizede a tavalyi év teljes nyereségének, tehát időarányosan is alacsonynak számít. Ugyanakkor a belföldi pénzintézeteknek a profitja ezen belül 171 milliárd forint volt, a különbséget az OTP-nek a leánybankjai okozzák, tehát elmondható, hogy összességében belföldön nagyobb volt a nyereség, mint külföldön. Ehhez képest a Magyar Bankszövetségnek a mai közleménye azt írja, hogy az első negyedévben a hazai bankszektor jövedelem termelése megszűnt. Utána néztünk, hogy a Magyar Bankszövetség mire gondolhat, hiszen azért 78 milliárd, illetve 171 milliárd azért az azt mutatja, hogy volt nyeresége a bankszektornak, még hogyha bizonyos szempontból kisebb is, mint egy évvel korábban. És akkor megnéztük, hogy mi áll a háttérben, és hát azt találtuk, hogy nagyon nagy mértékben osztalék bevételek okozták a magyar bankszektornak a teljes nyereségét, amit általában a bankszövetségnek a szakértői leszoktak vonni egyébként a teljes nyereségből. Hát olyan szempontból joggal, hogy ez nem a banki tevékenységből közvetlenül származó nyereség, hanem egyrészt külföldi leánybankoktól származó, tehát nem a magyar bankok belföldi teljesítményét mutatja, másrészt pedig különböző más érdekeltségektől, például alapkezelőktől származó osztalékbevétel. Tehát, hogyha csak a banki belföldi tevékenységét önmagában nézzük, akkor ez a nyereség jóval kisebb, sőt, az idei első negyedévben már a veszteségbe is átcsapott, hogyha ezzel korrigálva nézzük a bankszektor belföldi banki tevékenységből származó eredményét, akkor valahol 10 milliárd forint körül volt a bankszektornak a vesztesége már az első negyedévben. Ilyen típusú veszteséget egyébként viszonylag ritkán mutat ki a bankszektor. Utoljára a COVID első negyedévében, 2020 első negyedévében volt ilyen, de az elmúlt 6 évre visszatekintve ez most még csak a második ilyen veszteséges negyedév.
És akkor itt is valamilyen elhatárolásoknak köszönhetjük ezt az értéket?
Igen, ugye kérdés, hogy mitől lett veszteséges a bankszektor. Elsősorban egy jókora céltartalék vagy értékvesztés elszámolás. Árnyaljuk ugye tovább a képet, úgy tűnik, hogy ez nem a teljes bankszektorra jellemző elszámolás volt. Minden banknál ugye azért a háború miatt romolhat az ügyfelek fizetőképessége, és így az értékvesztés elszámolások azok ronthatják a bankok eredményét. Ugyanakkor az MNB megjegyezte, hogy a céltartalék elszámolás domináns része az egyetlen bankcsoporthoz kötődik. Utána néztük annak, hogy melyik lehet ez a bankcsoport, és egyelőre nem jöttünk rá, ugyanis 218 milliárd forint volt ez a céltartalék elszámolás az első negyedévben, és 75 milliárd volt az OTP banké. Ugye ez egyharmados arányt jelent, talán nem nevezhető még dominánsnak, feltételezhetjük, hogy volt olyan bankcsoport vagy bank, amelyik az OTP-nél is nagyobb értékvesztést számolt el az első negyedévben. Egyelőre nem derült ki a bankok által közzétett adatokból, hogy melyik lehet ez.
Hogy alakultak a szektor költségei, illetve nő-e már a nem teljesítő hitelek aránya?
Ugye a céltartalék képzés az, mint említettem, nőtt, ez általában a nem teljesítő hitelek állományának a növekedését szokta lekövetni. Erről azonban egyelőre nincsen szó. Tehát nem azért képeztek nagy céltartalékot a bankok, mert már tömegével dőlnének be a hitelek. A nem teljesítő hitelek állománya az konszolidáltan 3,2% volt a bankszektorban. Érdekesség, hogy a háztartások és a vállalatok hasonló adata is magasabb volt ennél. Ez annak köszönhető, hogy az egyéb partnerek, például más bankok vagy a jegybank, azok nyilván rendesen törlesztik a hiteleiket a bankok felé, de az ügyfelek azok kevésbé. Így elmondható, hogy a háztartásoknak a nem teljesítő hitelaránya a teljes konszolidált bankszektorban 6,1% volt az első negyedév végén. Ez egyébként teljesen megegyezik a 2020 végi és a 2021 végi adattal, tehát nem mondható, hogy az általános moratórium eltörlése az jelentősen, vagy kifutása az jelentősen rontotta volna a ügyfelek fizetőképességét, tehát jó részt visszatértek a hitelük fizetéséhez a háztartások, és hasonló mondható el a vállalatokról is, ott még csökkent is ez a nem teljesítő hitelarány a 2021 végi 4%-ról 3,9%-ra. Tehát elmondható, hogy egyelőre a háború, vagy az energiapiaci krízis, vagy a nagyon magas inflációnak a fizetési fegyelemre gyakorolt hatása, az egyelőre nem látszódik a bankszektornak a számain. De kérdezted a költségeket, ezek közé tartoznak ugye még a működési költségek is, ezek 16%-kal nőttek az első negyed évben az egy évvel korábbihoz képest. Ez azért jelentős emelkedésnek számít, és úgy tűnik, hogy nem csak a bankszektor üzleti aktivitása okozza a költségemelkedést, hanem egyre inkább az infláció is. Ugye, hogyha az átlagos inflációval számolunk, akkor egy 16%-os költségnövekedésből 10%-ot vígan okozhat. Pusztán az, hogy a anyagokat és az anyagbeszerzést, vagy a munkaerő kifizetését azt mondjuk most 10%-kal drágábban végzi a bankszektor, úgymond. Tehát az infláció az egyre jobban drágítja a banki működést. Ez egyébként a bankoknak a működési hatékonyságán még nem látszott. Az úgynevezett költségbevétel mutató az csökkent 66%-ról 62%-ra az első negyed évben. Tehát összességében, amiről a bankszövetség beszél, hogy a különadó ronthatja a bankszektor hatékonyságát, az az első negyedéves számokon még természetesen nem látszik, még javult a bankszektor hatékonysága, ugyanis a bevételek sokkal jobban nőttek, mint a költségek.
Az első negyedévben a tőkearányos megtérülés 5% alatt volt, az elmúlt években viszont jellemzően jóval 10% fölött alakult. Ezek nemzetközi összevetésben mennyire tekinthetők erős adatoknak?
Ugye azt említettem, hogy ha osztalékkal korrigálunk, akkor már veszteséges volt a belföldi bankszektor. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor a tőkearányos megtérülés is negatív volt már. Viszont amit említettél, hogy amúgy összességében viszont a teljes konszolidált ROE, tehát tőkearányos megtérülés 4,6% volt, tehát az még pozitív volt, de azért romlást jelent. Például egy évvel korábban ez 11,3% volt, tehát kevesebb, mint a felére esett a nyereséggel együtt ez a tőkearányos megtérülés. Korábban az volt a jellemző, hogy a magyar bankszektornak ez a konszolidált ROE-ja 10-15% között volt. Ez nemzetközi összevetésben elfogadható, de nem kimagasló, és pláne elmarad a 2008-as pénzügyi válság előtti 20-25%-os szintektől. Összességében elmondható, hogy alacsonyabb mostanában a bankszektor megtérülése, mint korábban volt, és az is elmondható, hogy ez részben annak a következménye, hogy a bankszektor nagyon tőkeerős. Ugye ez a ROE, ez a tőkearányos megtérülés, ez egy olyan mutató, aminek a nevezőjében a tőke szerepel, és minél magasabb a tőke, annál nehezebb ilyen tőkearányos megtérülést elérni. Ugye a felügyeletek is, a szabályozók is nagyon elvárják, hogy minél magasabb tőkével működjön a bankszektor. Ennek is a következménye az, hogy most sokkal kisebb megtérüléssel dolgozik, mint korábban. Ugyan kockázatos üzem, és ugye ezt a különadóknak a folyamatos lebegtetése vagy bevezetése is mutatja, hogy hát bizony a banki tulajdonosoknak bármikor a zsebükbe kell nyúlniuk. Nem arról van szó, hogy tőkét kéne pótolniuk a tulajdonosoknak a magyar bankszektorban, hiszen tőkeállátottsága meglehetősen jó a bankszektornak, hanem arról, hogy a nyereségnek a nagyon nagy részét bármikor elvonhatja a kormány, mint ahogyan ezek a különadók mutatják. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora kockázatot vállalnak a várható megtérülés szempontjából a banktulajdonosok, meglehetősen alacsonynak számít az a tőkearányos megtérülés, amit az elmúlt években, és pláne az idei első negyed évben felmutattak a bankok.
Utolsó kérdésem egy spekulatív kérdés. Várhatóan veszteséges lesz idén a bankszektor, és mik azok a dinamikák, amikre a legjobban oda kell figyelnünk a következő három negyed évben?
Hogyha egyszerűen nettósítjuk a magyar bankszektor tavalyi nyereségét az idei különadókkal, akkor várhatóan még nem lesz veszteséges a bankszektor. Tavaly ugyanis belföldön nagyjából 550 milliárd forintos volt a nyeresége. Ha ebből kivonjuk automatikusan a 250 milliárdos, vagy akár az 50 milliárdos tranzakciós illetéket, illetve különadót, akkor még mindig nyereséges lesz a bankszektor, viszont kevesebb, mint a felére olvadhat a nyeresége. Ugyanakkor nem lehet természetesen ilyen automatikus számítást reálisan elvégezni, hiszen időközben más jelenségek is pozitív vagy negatív irányban érintik a bankszektor jövedelmezőségét. A legfontosabb talán pont az lesz, hogy a háború, a energiapiaci krízis, illetve a magasabb infláció miatt egyre nagyobb arányban lesznek sajnos a hitelportfólióban olyan ügyfelek, akik nem fogják tudni fizetni a hitelüket. Erre a bankok értékvesztést és céltartalékot fognak képezni, ezért aztán ez pluszban fogja rontani a jövedelmezésüket. Az első negyed évben volt néhány bank, amelyik veszteséges volt egyébként. Az idei évben várható, hogy több veszteséges bank lesz a szektorban, mint a tavalyi évben. A szektor egésze szintjén azonban még én arra számítok, hogy megmaradhat a nyereséges működés. Annál is inkább, mert a kamatkörnyezet emelkedése viszont pozitívan hat a bankszektorra, de ennek a pozitív hatásnak a jelentős részét azért el fogják vonni az új különadók, tehát egy jóval kisebb nyereségű évre számíthat a bankszektor véleményem szerint 2022-ben.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, szia!
Gyökeres változás állhat be a jelenlegi amerikai kormány és Szaúd-Arábia viszonyában, hamarosan ugyanis Riádba látogat Joe Biden, amerikai elnök. A látogatás kihatással lehet a brutálisan magas energiaárakra, ezzel pedig potenciálisan enyhülhet a világgazdaságra helyezkedő inflációs nyomás. A téma geopolitikai aspektusával kapcsolatban itt van velünk telefonon Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Szia Péter, üdvözöllek a Checklistben!
Szervusz!
Első kérdésem, hogy milyen hagyományai vannak az amerikai-szaudi viszonynak, és mi jellemezte eddig Joe Biden Szaúd-Arábiával kapcsolatos politikáját?
A szaúdi-amerikai viszonyról általában az az összképünk, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat, egy nagyon szoros kapcsolat, ami azon alapult az elmúlt évtizedekben, hogy az Egyesült Államok olajat vásárol Szaúd-Arábiából, vagy az öbölből, és cserébe katonai jelenlétével garantálja ennek az öböl monarchiáknak a biztonságát, korábban Irakkal szemben, mostanság Iránnal szemben. Ez a kép azonban körülbelül egy jó évtizede már jelentős változáson ment keresztül, ami részben egybeesik azzal, hogy az olajnak a szerepe a világgazdaságban és az Egyesült Államok tekintetében is és csökken, és egybeesik azzal is, hogy az Egyesült Államok számára Kína jelenti a fenyegetést. Ugye ezt az Egyesült Államokban már lassan egy évtizede mondják, vagy hivatalos policy, ugye ez az Obama elnöksége alatt került először bejelentésre, bár először még nem sok nyomát láttuk. De ez, ahogy Európát is érintette annak idején, úgy, vagy Afganisztánt, úgy a Közel-Keletet is érintette, aminek az a nyoma, hogy egyfelől az Egyesült Államok vonja ki a katonai erőit, csökkenti a katonai jelenlétét. Még mindig azért több tízezer katonáról van szó persze, meg több katonai támaszpontról. A 6. flottabázisa továbbra is ott van, repülőterek, légibázisok, amerikai légierő állomásozik ott, de az a figyelem, az a szoros kapcsolat, amiről azt feltételeznénk, hogy még mindig megvan, ez már folyamatosan csökken. És így jutunk el Joe Bidenhez, akinek az elnöksége kifejezetten a szaudi relációban nagyon feszülten indult, hiszen Szaúd-Arábiával, illetve a szaudi királyság de facto vezetőjével, Mohammed bin Salmannal szemben Joe Biden rendkívül kritikusan fogalmazott már a választási kampányában, amikor azt mondta, hogy meg kell fizetnie Jamal Khashoggi szaudi újságíró meggyilkolásáért a szaudi vezetőnek, és ez is jellemezte az elmúlt években a két oldalú kapcsolatokat, ami tehát egy nagyon fagyos, barátságtalan viszony volt. Az amerikai vezető, ugye, ahogy a világ más részén is az emberi jogokat, az értékeket állítottak külpolitikájának középpontjába, amire a szaudi reakció az volt, hogy gyakorlatilag elutasított mindenféle akár közeledési szándékot, mondjuk nem is volt nagyon közeledési szándék, de mindenféle próbálkozást a kapcsolatok normalizálására, amiben benne volt az is, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államokban a kongresszus támogatását is elvesztette már Szaúd-Arábia, mind a demokraták, mind a republikánusok részéről, úgyhogy idáig az elnöki adminisztráción belül sem volt nagy feszültség annak kapcsán, hogy mihez kezdjünk Szaúd-Arábiával, vagy javítsuk-e a meglevő fagyos kapcsolatokat, és ezt változtatta meg az ukrajnai háború 2022. februárjában.
Ugye akkor az amerikai részről a már említett háború változtatta meg ezt a szándékot, vagy legalábbis extra motivációt jelentett, hogy megjavítsák ezt a viszonyt. Szaúd-Arábia az miért lehet most az elmúlt éveknél valamivel nyitottabb arra, hogy fogadja az amerikai közeledést?
Ez az, amit várunk, hogy mit fog kapni Szaúd-Arábia cserébe azért, hogy engedményeket tegyen. Ugye az amerikai elképzelés, az amerikai várakozás az, ezért megy Joe Biden most Szaúd-Arábiába, mert a reálpolitikai kényszer gyakorlatilag felülírta az eddigi értékelvű külpolitikát, és ugye azt szeretné, hogyha a Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is növelni az olajtermelését, ezzel pótolva egyfelől ugye a kieső orosz termelés, másrészt ezzel csökkentve az olajárakat, és így aztán ugye talán az inflációra is hatással lennének ezek az intézkedések. Várjuk azt, hogy mit kap cserébe Szaúd-Arábia, illetve Mohammed bin Salman. Ugye ez egy kicsit egyfajta kanosszajárásnak is tűnhet, ahol az amerikai vezető rákényszerül arra, hogy kezet fogjon azzal a szaudi uralkodó koronaherceggel, ugye, akiről korábban azt mondta, hogy ő a felelős személyesen Jamal Khashoggi szaudi újságíró meggyilkolásáért. Ugye ez volt az eset, amikor ezt a szaudi újságírót Törökországban, azt mondja, hogy most nem Isztambulban feldarabolták a szaudi konzulátus munkatársai, vagy oda küldött emberei. Tehát, hogy ez neki egy presztízsbeli győzelmet jelenthet valószínűleg, hogy az amerikai elnök megy el hozzá. Másrészt van azért olyan téma, ahol az Egyesült Államok továbbra is partnere és támogatója lehet, ugye itt különösen a jemeni polgárháború, ahol úgy tűnik, hogy egyelőre életben van egy tűzszünet, amit egyszer sikerült meghosszabbítani, és hát ugye ott van nyitott az Iránnal való kérdés, ahol az Egyesült Államok és Irán között folynak a tárgyalások a nukleáris kérdésben. Régóta várjuk, hogy lesz egy áttörés, de abban is beleszólt az orosz ukrán háború, hiszen ahhoz a megegyezéshez kellett volna. Oroszország is nyilván ugye Szaúd-Arábiának úgy általánosságban az egy fontos prioritás, hogy Iránnal szembe ne hagyja magára az Egyesült Államok a Közel-Keleten. Volt egy szó arról, hogy Irán és Szaúd-Arábia is próbálják a kapcsolatokat normalizálni, de ennek semmi gyakorlati eredményét nem láttuk az elmúlt hónapokban.
Szaúdi részről felmerült, hogy kérhetik Mohammed bin Salman immunitásának valamilyenféle kinyilatkoztatását amerikai részről a Khashoggi gyilkossággal kapcsolatban. Ez mennyire van benne a pakliban, vagy ez mennyire várható?
Én azt gondolom, hogyha kezet fognak egymással, és hogy a kamerák előtt mosolyognak, akkor utána már nagyon nehéz lenne az Egyesült Államok vagy Joe Bidennek személyesen képviselni ezt a politikát. Tehát ezzel a lépéssel Mohammed bin Salmannak az a bojkottálása az amerikai vezetés részéről az megszűne. Szerintem ez azért a szaudi külpolitikai tekintetében egy nagy eredmény lenne.
A közel-keleti út keretében Joe Biden Izraelbe is ellátogat. Várható-e, hogy újabb áttörés készül az izraeli-arab kapcsolatokban, melyek, mert legalábbis a felszínen még az előző amerikai és izraeli kormányok alatt kaptak évtizedek óta nem látott löketet, vagy mi dominálhatja ezt a részét a látogatásnak?
Én szerintem az izraeli öböl államoknak a relációjában történt egy apró áttörés épp a napokban, amikor az Egyesült Arab Emírségek és Izrael szabadkereskedelmi megállapodást kötött egymással. Tehát ez gazdasági értelemben egy rendkívül fontos lépés, hiszen már az Ábrahám megállapodások idején, vagy az előtt felvetődött az, hogy az öböl államok, mint tőkegazdag országok, és Izrael, amely jelentős know-how-val, technológiai tudással rendelkezik, potenciális partnerei lehetnének egymásnak, abban a tekintetben nem csak biztonsági értelemben, hanem gazdasági értelemben is, hiszen Izrael megnyílhatna egyfajta befektetési területként a gazdagabb államok számára, és Izrael közben mindenféle termékeit tudná exportálni az öböl térségbe, és ez úgy látszik most beérett az Egyesült Arab Emírségekkel. Izraeli részről van egy olyan nyomás a Biden adminisztráción, ők is abban lennének érdekeltek, vagy voltak érdekeltek, hogy a Biden adminisztráció normalizálja a kapcsolatot Szaúd-Arábiával, mert ez Irán miatt Izraelnek is nagyon fontos lenne. Ugye az Ábrahám megállapodások idején szintén felvetődött az is, hogy akkor ugye először az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel vette fel, vagy történt meg a diplomáciai elismerése Izraelnek, és akkor sokan revesgették, hogy a következő lépés majd Szaúd-Arábia lesz, de hogy a szaudi vezetés Mohammed bin Salman még egy kicsit kivár, hogy tesztelje a reakciókat, a nemzetközi közösség, az arab közösség reakcióit erre a forradalmi áttörésre. És Izrael részről folyamatosan nyomás az amerikaiakon, a Biden adminisztráción, hogy normalizálja a kapcsolatát. Úgyhogy szerintem ez lehet az egyik, és nyilván Izraelnek az Oroszországgal kapcsolatos álláspontja is ott van. Még talán szóba kerülhet, ugye van egy török-izraeli normalizálódás, és hát ott van a szíriai polgárháborúnak a helyzete, de szerintem az Egyesült Államok számára most kevésbé fontos. Természetesen Irán ott lesz a napirenden, de ugye Iránban ebből a szempontból olyan most forradalmi áttörés nincsen, ugye az izraelieket leginkább az aggasztja, hogy Oroszországnak az esetleges, hát ha nem is kivonulása, de a jelenlétének a csökkentése Szíriában, az miként vezethet az iráni félnek a megerősödéséhez, mert voltak olyan sajtóírek, hogy ahogy az oroszok csökkentik a jelenlétüket, és bizonyos katonai bázisaikat kiürítik, úgy azokat az iráni iszlám forradalmi gárda veszi át, és ugye ez izraeli szemszögből azt jelenti, hogy az a logisztikai háttér, ami ugye Irán, Észak-Irak, Kelet-Szíria, Damaszkusz, Libanon felé halad, és amelynek a létrehozásáról már egy évtizede beszéltek, és most tényleg meg is valósult az iszlám állam legyőzése után. Ugye itt ez még nagyobb volumen biztosít arra, hogy a Hezbollahot Libanonban ellássák fegyverrel Iránból.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője, a Károly Gáspár Református Egyetem oktatója volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Az adás elkészítésében részt vett Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással kedden 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót, kellemes pünkösdi hétvégét, sziasztok!